Ahogy egy fa nem dönthet arról, hol fog nőni, és mennyiben másként fejlődik a szabad mezőn, mint az erdőn, vagy egy védett völgyben, mint egy elemeknek kitett magaslaton, ugyanúgy a gyerek és kérés nélkül beilleszkedik a származási családjába, és mélyen belevésődött erővel és álhatatossággal kapcsolódik hozzá. A gyerek ezt a kötődést szeretetként és boldogságként éli meg. Bárhogyan tud fejlődni, vagy éppen elsatnyúlni ebben a csoportban, illetve akármilyenek is, akármik is a szülei. A gyermek tudja, hogy oda tartozik, és ez a tudás, ez a kötődés a szeretet. Ez az elsődleges, vagy ős szeretet. Ez olyan mély, hogy ezért a gyerek képes feláldozni életét és boldogságát. Szeretettel köszöntök mindenkit, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezzel a kényes szakmával most szolgálhatok önök előtt. Nem minden gyülekezet ennyire nyitott, hogy pszichológust hívjon. Erre egy rövid illusztrációt mondanék el, egy árvíz alkalmával a rabbinak a házát nyaldosta már a víz, de álmában Isten megígérte neki, hogy meg fogja menteni. Jött egy ember a tocsogó vízbe, és mondta, hogy rabbi, gyere, mert veszélyben a házad. Mondta, hogy nem, köszönöm, Isten megígérte, meg fog menteni. Már magasodott a víz, csónakkal jött valaki érte, rabbi, gyere, baj lesz, szállj be a csónakba. Nem, Isten megígérte, hogy meg fog menteni. Helikopterrel jöttek érte, akkor sem ment, szegény belefulladt, fölment a mennyországba, és hát amikor ott állt az Úristen előtt, akkor számon kérte, hogy hát Uram, megígérted, hogy meg fogsz menteni. Az Úristen visszakérdezett, nem háromszor küldtem, érted? Hát valami ilyen segédeszköz számunkra a pszichológia, hogyha többet tudunk, jobban tudjuk, hogy milyenek is vagyunk, hogyan is működünk, akkor nyilván sokkal értelmesebben tudjuk élni az életünket. Az idézetbe úgy fejeztem be a mondatot, hogy a gyerek képes feláldozni az életét és a boldogságát a családért. Nagyon fontos tudnunk, hogy a közösségnek a vonzereje a gyerek számára az sokkal erősebb, mint bármi más. Így érthetjük meg a mafiózó családoknak az összetartozását, ahol egészen más erkölcsök uralkodnak, de azzal, hogy együtt vannak, ez nagyon nagy erőt jelent. Egy szomorú történetet mondanék el. Már apaként találkoztam egy férfivel, aki először a láthatási problémájával az első házassága válása után keresett meg engem. Aztán, ahogy teltek az évek, megszületett a második gyerek, a második házassággal problémák voltak, gyakorlatilag 20 éven keresztül kapcsolatban voltam vele, és ezért valamikor elmesélte, hogy ő nagyon-nagyon rossz gyerek volt. Ő nagyon sokszor hallotta azt otthon, hogy belőled úgy sem lesz semmi. És ő ennek a negatív ítéletnek, ennek az elutasításnak, ennek a gyakorlatilag kivetésnek neki feszülve megmutatta, hogy belőle igenis lesz valaki. Gazdag ember lesz. A bosnyáktéri piacon volt tojásos. olyan rengeteg pénze lett a végén, hogy amikor a lánya 16 éves lett, akkor Nagykovácsiban nem csak magának egy úszómedencés házat épített, hanem közvetlen mellé az egyszem második házasságban lévő lányának is, hogy megalapozzák a leendő boldogságokat. Azonban baj történt. Ez az életterv, ez az elhatározás, hogy megmutatom, hogy leszek valaki, ez nem egy fölfelé tekintés volt, és nem egy hivatásnak az elfogadása, hanem a szülőknek, a nagynéniknek, nagybácsiknak való nekifeszülés volt, és értelemszerűen akkor, amikor ezek az emberek már elmentek, meghaltak, akkor egyszerűen értelmetlenné vált az élete. Egyre jobban kezdett szétesni az üzlet, rendkívül jól ment. Amikor gyengélkedett, betegeskedett, akkor olyan rezignáltan, szomorúan mondta el, hogy látja, hogy a bankkártyájáról a felesége 100 000-eket vesz le, nem érdekli. Több öngyilkossági kísérlet után egyszer csak sikerült. Tehát ennek a történetnek egy nagyon mély tanulsága az, hogy sokszor az emberek, illetve a szülők teljes jó szándékkal, de gyakorlatilag kicsit pánikba, hogyha túl keményen bánnak a gyerekkel, nem nagy gyerekkel, nem serdülőről van még szó, akkor olyan sebet üthetnek rajta, ami egy sikeres fiatalkor, 30 éves, 40 éves kor után, de benyújtja a számlát. Nagyon érdekes, hogy hogyan választunk párt. Nem a fejünkkel, még csak azt sem lehet mondani, hogy a szívünkkel, hanem pontosabbak vagyunk, hogyha úgy képzeljük el a dolgot, hogy tudatosan és tudattalanul. Erre hol másút Amerikában csináltak egy kísérletet, egyetemre jelentkezett hallgatókat betereltek egy szobába, azt kérték, hogy ne beszéljenek egymással, ez volt a felkészítése ennek a kísérletnek, és azt mondták nekik, hogy most mindenki keressen magának egy párt. És amikor ezek a párok kialakultak, akkor azt mondták nekik, hogy most a párok keressenek maguknak egy következő párt. Így négyes csoportok alakultak, és akkor azt kérték tőlük, hogy most kezdjenek el beszélgetni, és kiderült, hogy anélkül, hogy egymásról bármit tudtak volna, ez a négy ember a saját sorsában nagyon sok azonosságot talált. Lényeges azonosságot. Például azt, hogy elvált szülők gyereke. Például azt, hogy egy nagyon nagy betegségen estek keresztül. Hogy kudarcosak voltak, majdnem nem tudták folytatni a tanulmányaikat az iskolába, vagy hányadikak a testvérsorba. És ebből a kísérletből kiviláglik, hogy van egy olyan része, van egy olyan rétege a párválasztásunknak, ami tulajdonképpen nem tudatos a számunkra, és ezért a válások alkalmával hiába gondoljuk meg, osztunk-szorzunk, hogy mi lenne nekünk jó fejbe, se a konfliktusokat, se a válást nem lehet megoldani. Nagyon sok pár egy életen át úgy marad együtt, hogy most már külön, de állandó problémáik vannak, és a gyerek miatt, vagy vagyon miatt állandóan veszekednek. No, de feltételezzük azt, hogy összejön egy harmonikus kapcsolat, és megfogan a gyerek, de lehet, hogy nem elég odafordulva és elfogadva várják. Kérdés az, hogy befolyásolja-e ez a majdani gyerek életét. Mint nevelési tanácsadóban dolgozó pszichológus, anamnézist is szoktunk fölvenni, és az előre elkészített anamnézis lapon ott van az a kérdés is, hogy akarták-e a gyereket. Ezt fiatalabb koromban én nagyon keményen megkérdeztem, meg kell mondjam, hogy most már nem nagyon kérdezem meg. Attól félek, hogy ha nemleges a válasz, és talán valahogy már elrendezte saját magába, meg hamar megváltozott a véleménye, az én kérdésemmel fölidőződnek az emlékek, és tisztességesen akar válaszolni, és újra valamiféle negatív érzelem társul a gyerek születéséhez. Azt is most már okos műszerekkel meg tudják mutatni, ki tudják mutatni, hogyha egy várandós mama negatív érzésekkel van aktuálisan a férje iránt, akkor a gyerek a magzat mozgása leáll. És ezt már terápiákból tudhatjuk, hogy akár az is előfordulhat, hogyha nagyon korán megromlik a felnőtteknek a kapcsolata, akkor lehet, hogy egész életében az apa nem tudja az anya negatív érzelmei miatt fölvenni a kapcsolatot. Nem egy olyan terápiás beszélgetés van, ugye erre majd még visszatérünk, hogy nem lehet igazán megúszni egészségesen az életet, hogyha a szüleinkkel nem vagyunk kibékülve, de pont a szimbiotikus kezdeti állapot miatt azt, hogy az anya mit gondol a gyerek apjáról, a párjáról, ez nagyon lényegesen befolyásolja a gyerek és az apa kapcsolatát, és mondjuk serdülőkorba nem lehet azzal vádolni az anyának az apát, hogy na, még most se, pedig már nagy, nem tud vele szót érteni. Vagy nem mondom, hogy nem lehet, de minden esetre olyan felhőtlenül ezután a tudás után nem érdemes. A régi Csehszlovákiában 1957-től két fordulós volt az abortusz. Az első forduló után körülbelül 8%-ot nem engedélyeztek, a második forduló után 2%-ot. Ezek a 2%-os gyerekek megszülettek. Ezeknek az után követése aztán a későbbiekben megtörtént. A következőt találták. Sokkal kevesebb ideig szoptak, ha egyáltalán szoptak. A szokványos megbetegedéseknél több beavatkozást és kórházi ápolást igényeltek. Iskolai teljesítményük minden tárgyban rosszabb volt. Nem szívesen jártak iskolába. Osztálytársaikkal rosszabb volt a kapcsolat, nem szívesen fogadták el őket. Egyfajta erkölcsi lazaság, ingerelhetőség, dühkitörések voltak jellemzők rájuk. 15-16 évesen több volt az antiszociális fejlődésvonal. 20 év után alkoholfüggő, bűnelkövető 2-szer annyi volt. Súlyos bűnelkövető 3-szor annyi, mint a normál csoportban. Ezt a sort természetesen nem azért érdemes idézni, hogy megtudjuk, hogy Csehszlovákiában mi történt, hanem hogy rágondolhatunk arra, hogy hogyan fogadjuk ezeket a jelentkező apróságokat, ezeket a magzatokat. Velem is megtörtént, mielőtt a második fiam megszületett, elmentem az orvoshoz vizsgálatra, de Az előző időszakban talán van, aki emlékszik rá, a 70-es években vissza lehetett venni az asszonyoknak a lány nevét. És mivel férjem is doktor, én is doktorálni akartam, ez túl hosszú volt, én visszavettem a lány nevemet, és emiatt az orvos, amikor megvizsgált, akkor hát ilyen nem is tudom utánozni módon azt mondja, hogy hát bizony úgy van. Már majdnem írta az abortuszra a papírt. Nyilván ő, mint tekintélyszemély ebbe a szakmába, az ő reakciója befolyásolt volna engem, hogyha én egy billegős helyzetben vagyok, nem beszélve arról, amikor a második gyereket hazahoztam a kórházból, búcsúztam a csecsemőstől, azt mondja, hát magát se látjuk többet. Láttak. Szóval megszületett a gyerek. Általában azt feltételezzük, hogyha nagyon sok tudomány tömünk a fejünkben, az előkészületekbe, és tájékozódunk, hogy mint van, akkor majd jól el fogjuk látni a gyerekünket, jól el fogjuk tudni látni a gyerekünket. Ezzel szemben az a helyzet, hogy az anya a szülés után egy nagyon mély érzelmi regresszióba kerül, és a saját azonos korú érzelmeivel érti meg a gyerekét. Ez a mély regresszió természetesen sérülékenyé a teherbírását csökkentetté teszi, mert hogy ellátja a gyerekét, közben jön a postás, megy ajtót nyitni, akkor már megint az érzelmeknek, a felnőttnek kell lenni, nem beszélve az egyéb ügyintézésnek a konfliktusaiba. Tehát az anya ebben az első időszakban nagyon-nagyon komoly tehertételnek van kitéve. Ekkor a segítséget a férjétől várná, aki szegény szintén hát megfosztva érzi egy kicsit magát, mert megszületett a gyerek, és sokkal több figyelmet kap a gyerek, mint amit ő eddig kapott a feleségétől. Normális esetben talán észre se vesszük ezeket a változásokat, az apának a szülei, eredeti családja, illetve a baráti kör átsegít ezen az időszakon. De jó, hogyha nem felejtjük el, mert nem csak az újszülöttet gondozzuk a valamikori lelkiállapotunkkal, hanem a serdülőinkkel is, a saját serdülőkori érzelmeinkkel állunk velük szembe, és talán amikor szó esett arról ebbe a tényleg nagyon őszinte kerek, és én is nagyon köszönöm a bizonyságtételüket alkalommal, akkor azért nem voltak annyira mosolygósak az arcok, mert mobilizálta talán az életnek a legnehezebb szakaszának az emlékeit mindenki magába az elmondottakon keresztül. És akkor lehet, hogy egy szülő nagyon indulatos, mert azt veszi észre, hogy nem tudtam valamit megoldani, és nem most a gyerekem se oldja meg, pedig én itt vagyok mellette, és segíteni szeretnék. Ilyenkor jó, hogyha emlékezünk, Gyökösi Bandi bácsi mondta annak idején többször, hogy az Úristennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Ezeket a nehéz periódusokat, ezeket mindenkinek magának kell megküzdenie. Nagyon foglalkoztatott engem, mint hívő embert, hogy vajon tudok-e a gyerekeimnek segíteni a hitre jutásba. Tudom én azt, hogy ez ajándék, nem azért, aki fut utána, De mégis, hát teljesen eszköztelenül hagyott minket az Úristen abba, hogy van, aki megtér, van, aki meg, hát kerüli meg, meg nem foglalkozik ezzel a dologgal, vagy még rosszabb, hogyha tévútra téved. És akkor megtaláltam azt a több pszichológusnál azokat a gondolatokat, amiből az derül ki, hogy bizony mi segíthetjük a hitrejutásukat, illetve a hitrejutásuknak a mélységét, amibe tényleg bele tudnak kapaszkodni, és a nehéz helyzetekbe át tudja őket segíteni. És ez már itt 6 hónapos kor körül megkezdődik, amikor általában a férj visszaköveteli a gyerektől a feleségét. Szeliden elfogy a türelme, de teljesen egészséges módon elkezdi lazítani ezt a nagyon erős szimbiózist, ami azért nagyon fontos, mert ahogy már említettem, az ős szeretet, ez a feltétel nélküli anyai szeretet, ez alapozza meg Isten felé azt az érzést, hogy igen, én egy fontos valaki vagyok számára, és el tudom hinni, hogy semmiképpen nem hagy magamra, és amikor nagyon súlyos krízis állapotok vannak, akkor nem fogom azt gondolni, hogy na hát, nincs tovább. Ezzel vág össze az a terápiás tudásunk is, hogy azok az emberek, akiknek a terápiája sikeres volt, elkezdenek érdeklődni az élet értelme és a célja iránt, hogyha eddig nem tették. Ha az anya és a gyerek között 6 hónapos korig nem alakul ki ez a szimbiotikus kapcsolat, vagy hogyha 3 éves korig elveszíti az anya személyét, aki, hát legtöbbször erről van szó, vagy szerintem mással nem is jöhet létre, akkor kibontakozhat egy érzelmi pszichopátia. Az érzelmi pszichopátia korképe ez az érzelmileg hozzáférhetetlen személyiség. Azóta már azt mondják, hogy ez önmagában nem elegendő, kell, hogy szegénység is legyen, drilles, következetlen nevelés, szülők alkoholizmusa, a drogfüggése vagy a szülők bűnözése, de tulajdonképpen a kulcsszó bármennyire is elkoptatott, nincs jobb a devianciáknak és a patológiának a legjobb ellenszere, hogyha egy harmonikus kapcsolat kialakulása megtörténik. Az elmúlt néhány hétben 2 sok hatás ért engem, mint szakembert. Az egyik egy értekezleten történt, az egyik nevelési tanácsadónak a vezetője azt mondta, hogy volt egy országos tanfolyam, ahol ismertették ezt az új programot, a biztos kezdet programját, ami azt célozza, hogy a társadalmi különbségeket minél korábban kezdjük ledolgozni, annál sikeresebbek leszünk, és ezért beszéljük rá a 6 hónapos gyerekkel bíró, bizonytalankodó szülőket, hogy adják bölcsődébe a gyerekeket, hogy ott szakértelemmel gondozónők foglalkozzanak velük. Megpróbáltam, mivel nevesítve van az előadó, megpróbáltam utána nézni az előadásának, írásban, az interneten ezt nem találtam meg, de nagyon logikusan következik. Vannak társadalmi különbségek, nem szép dolog, hogy ebből szeretnénk szakszerűen ledolgozni, de miért nem azt gondolják meg, hogy a családokat támogassák, a családnak az összetartó erejét munkával, egyéb segélyekkel. Miért ott kezdik, hogy az egyébként nem bizonytalankodó szülőt elbizonytalanítják? Mit tesz az a gyerek, hogyha mondjuk ledolgozza ezt a társadalmi különbséget, kikerül a munkaerőpiacra és nem kap munkát? Jót tettünk vele? Már a családjába se tud beilleszkedni, mert sokkal följebb van sok mindenbe. De az a réteg se fogadja be, ahova a tudása elvitte. Visszatérek most a legelső példámhoz, erre a bosnyáktéri tojásosra. Az egyik alkalommal azt mondta nekem, hogy nagyon kellemetlen helyzetben vagyok, amennyi pénzem van, az a társaság nem fogad be engem. Ő is egy légüres térbe került ezzel a sajátos életútjával. Tehát, hogyha ezt hallják, mert most már Magyarországon is van alapítvány, biztos kezdetprogram kisgyerekkorba, biztos kezdetprogram óvodáskorba. Azért is félelmetes ez az egész, mert ugye az alapítványok pénzért dolgoznak, ugyanakkor nekik nyilván egy bizonyos forgalmat föl kell mutatniuk ahhoz, hogy a megfelelő összeget megkapják. Ugyanilyen fizetős dolog ez a bizonyos Gekko, aminek a nevét sokan hallhatták. Hát az én egyik teljesen egészséges unokám anyja kapott egy levelet a Gekkótól ősszel, hogy még nem késő. Na most, hogyha nem én vagyok a nagyanyja, lehet, hogy az édesanyja az kétségbeesve elviszi a Gekkóhoz, és megkérdezi, hogy tessék mondani, milyen ez a gyerek. Miért nem késő? Nem kell-e valamit segíteni rajta? És akkor persze, hogy találtak volna, hát nyilván néhány foglalkozást javasoltak volna, és a gondos szülő lelkiismeretesen meg is teszi, és akkor van egy olyan tudása, hogy hát van egy kis hibás gyerekem. Miért jó ez? Ez egy tévhit, csináljuk mi az iskola érettségi vizsgálatokat, nézzük a finom mozgást, a nagy mozgásokat, kérdéseket teszünk föl, különböző gondolkodási formákat vizsgálunk, emlékezetet, formait, verbális, nézzük, hogy mennyire képes megbarátkozni a számokkal, de ez csak a felszín. Valójában akkor válik egy gyerek iskolai éretté, hogyha családban növekszik, és valamikor az 5 éves kora táján úgy gondolja, hogy hát ez a fránya világ eléggé fenyegető a számomra, akkor tudnám bebiztosítani magam, hogyha vagy a mamát elvenném feleségül, vagy ha kislány vagyok, akkor az apuhoz hozzámennék. És akkor ebben a gondolatmenetben ez viselkedéssel is megnyilvánul, és akkor az ellentétes nemű szülő az jelzi finoman, hogy nagyon szeretlek, de az édesanyád az első az én számomra. Nagyon szeretlek, de az apa az első az én számomra. És akkor a gyerek egy szomorúságon keresztül, mert semmi érték szomorúság nélkül nem keletkezik, szomorúságon keresztül kifelé fordul a világ felé, és akkor válik oktathatóvá. Meg kell mondjam, hogy most ebben az időszakban, amikor ennyi tört család létezik, nagyon sokan úgy vállalnak gyereket, hogy házasságon kívül születnek a gyerekek, alig-alig van iskolaérett, mert ahhoz, hogy valaki jól tanuljon, ahhoz motiváltnak kellene lenni. Nem a Magyarország folyóit akarja megtanulni, hanem ő föl akar nőni, hogy megfelelő párt találjon magának. Ez van a mélyén. Találtam egy pszichológust Erikson személyében, és még ugye mindig a serdülőkről beszélünk, de még mindig nem értünk el odáig, aki a pszichoszociális fejlődésnek az egyes lépéseit leírta, nem a pszichoszexuális fejlődését, mint ahogy Freud gondolta, hogy az az elsődleges, hanem a pszichoszociális fejlődését, mert így tudott eljutni a megtérésig. A fejlődés első fázisa, az vagyok, amit kapok. Zsigeri szinten kiderül, hogy van valaki, akire rá tudom bízni magam. Megismerem azt is, és megtanulom, hogy a rossz után jó jön. Éhes vagyok, bőgök, csípa pelenka, jön valaki, aki jót tesz velem. Mint már említettem, ez az ősbizalom, ez nagyon fontos a későbbi hitrejutás élményében. A második fázis, az vagyok, amit tudok. Ez a szobatisztaságnak az időszaka. Megkívánnak valamit tőlem, és én zsigeri szinten ezt teljesíteni tudom. Amikor vita van arról, hogy mikor jó a szobatisztaság, el tudjuk képzelni, hogy van egy feltételes reflexes szobatisztaság, egy korai, ahol ez az élmény nincs, hogy azt tudom, amit teljesíteni, amit kívánnak tőlem, tehát ez a 2-3 éves kor körüli időszak, ez a megfelelő. Mi ennek a jelentősége a gyerek életében? Ha nem felhőtlenül, ha túl sok büntetéssel, türelmetlenül zajlik ez az időszak, akkor lehet, hogy egy életen át döntési bizonytalansággal fog küszködni. Nem tudja letenni a voksát, hogy választottam, ez van, ezt csinálom, hanem választok ugyan, de hát ha a másik jó lenne. Nagyon fontos ezeknek az egyes szakaszoknál, hogy mindig felbomlik az első szakasz, hogy utat adjon, helyet adjon a következőnek. Tehát ezeknek az egymásra épülő szakaszoknak az átmenete mindenféleképpen zökkenőkkel fog járni. Óvis lesz a gyerek, az vagyok, amit el tudok képzelni. A mesék szimbólumrendszerén keresztül érzelmileg rengeteg tudást tud egy óvodás összegyűjteni. Nagyon bölcsnek bizonyul, és kiderül számára, hogy vannak jó dolgok, meg rossz dolgok a világban, és a rossznak következményei vannak mindenképpen. Egy ilyen bölcsességet szeretnék elmondani. Az egyik unokám jött már vízkereszt után, és nem találta a karácsonyfát, és kérdezte, hogy hol van. Mondtam, hogy hát ledobtam a teraszról, és aztán mi lesz vele? Hát mondom, ki fogom tenni a kuka mellé. Rám nézett, azt mondja, vetted, vagy az angyal hozta? Hát a korára való tekintettel mondtam, hogy angyal hozta. Azt mondja, akkor nem illik kitenni. Elérkeztünk az iskoláskorhoz. az vagyok, amit megtanulok. Hogyha megfelelően zajlott ez az óvodáskor, és nem a kakaó biztos számítógépekkel, elég mozgással, mert hogy a gyerekeknek a mozgása az korrelál a későbbi szellemi teljesítménnyel, akkor ezekre az érzelmekre nagyszerűen ráépülhet a tudás. Frany Tamás agykutató szerint ez az időszak akár hosszabban is elhúzódhatna. Ő szerint elég lenne a felső tagozatba elkezdeni tanítani a gyerekeket, addig főleg művészeti oktatás, kreativitás lenne megfelelő a számukra, hogy ha messzire akarjuk őket eljuttatni. Itt kell megemlíteni a cserkészetet. Ugye arról van szó, hogy 6 hónapos korban már az apa visszaköveteli a feleségét, a gyerek a szimbiotikus kapcsolatból bekerül a családba, mert most már az apa is részese a kettőjük közösségének. Aztán növekszik bölcsődéskorba ez a nagy családdal, aztán óvodáskorba az óvodai közösséggel, iskolai közösséggel, egyre tágabb közösségeket ismer meg a gyerek. Természetesen nagyon jó, hogyha ez azonos helyen történik. Egyébként az a traumatizáló a gyerekek számára leginkább, hogyha 6 éves kor alatt el kell költözni. Aztán is ugye hallottuk, hogy megsínlik, de lehetőleg 6 éves kor alatt veszélyes ezt megtenni. A cserkészetnek azért van nagy jelentősége, mert a gyerek most már elszakadóban van a szüleitől, szépen kiépítette a maga kortárs kapcsolatait, de még nem serdül, még nem lázad. Még a cserkészetben ott lehet egy bölcsvezető, hogy amikor ők élik a mindenféle konfliktusaikat, tagdíjbefizetés, részvétel, kirándulás, ki mit hoz, hogy építi fel a sátrat, stb. És hát számtalan ilyen probléma van, akkor egy közösségben beszélik meg, hogy mi legyen az ára annak, hogyha valami nem úgy sült el, vagy hogy ítéljünk meg egy dolgot, de még ott lehet a felnőtt, hogy ne legyen belőle legyek ura, és egyéb olyan szörnyűség, amiket az irodalomból is ismerhetünk. Tehát a cserkészetnek az a jelentősége, hogy egy olyan színteret ad, most nem tudok mást mondani, természetesen erre nagyon alkalmasak a gyülekezeti ifjúsági körök is, ahol közösségben megélhetik az erkölcsi helyzetet. Amikor egy gyerek óvodás és a mesék világában él, és átéli a konfliktusokat, akkor arra jön rá, hogy jó azonosulni a szülői értékrenddel, mert hogyha azt elfogadom, szót fogadok a szülőmnek, akkor sokkal kevesebb a bajom. De amikor már felnőtt vagyok, akkor már nem elég ez az azonosulás, hanem saját magamban meg kell alkotni ezeket a törvényeket, és erre szolgálnak a lehetőleg nem csak verbalizmussal, hanem tényleg tettekkel tarkított szervezetek. Elérkeztünk az utolsó állomásra, ami a serdülőkor. Igaz, hogy a serdülés 20-22 éves korban befejeződik, de gyakorlatilag egy életen keresztül tart. Ezt úgy lehet nevezni, hogy az vagyok, amit hiszek és tudok a világról felelősséggel. Az én ugyanolyan fontos, mint a te. Te benned látom saját magamat, és felelősséggel cselekszem. tulajdonképpen itt van a mi 56-os forradalmunk fiataljainak az áldozatvállalása, a háború után bármennyire megfogyatkozva még nagyon-nagyon sok egészséges család volt. A fiatalok azok ebben az időszakban, mint ahogy már hallottuk, a gyökereiket keressük. Fontos lesz számukra a hazájuk, a hitük, az anyanyelvük. Nem véletlenül van ugye a konfirmálás a református egyházba is körülbelül ebben az időszakban. Viszont a halállal nagyon bizonytalanok, és tényleg csak egy fél mondat erejéig, hogy annak a visszafordíthatatlan voltát, azt még nem olyan stabilan képzelik el, mint ahogy felnőtt korban. Még van valami olyan érzésük, mint hogyha hát ők feláldozzák az életüket, mert hogy ebben a korban vakmerőek is, és akkor majd látni fogják magukat, hogy milyen elismeréseket kapnak a környezetüktől. A munkám során sokszor beszélgetek szülőkkel, sokszor jönnek hozzám aggódó szülők, hogy ja Istenem, hát elengedjem, hát annyira féltem, hát hogyha késik, akkor már elképzelem, és akkor egy nagyon nagy szörnyűségeket szoktak mondani. A lelkészasszonytól bölcsen hallottuk, úgy emlékszem, hogy tőle, hogy jót képzeljünk el. Az önmagát teljesítő jóslat itt is működik. Hogyha tényleg bekövetkezik a baj, azt hiszem, hogy egy szülőnek se elég tétel, hogy na ugye megmondtam. De minden esetre tudnunk kell, hogy a mi feltételezésünk az nem hatástalan. Nem úgy van, mint ahogy tanultam még én az iskolába, hogy az alap és a felépítvény, hogy az alap határozza meg a gondolatokat, a gondolatok határozzák meg az alapokat. Amit elképzelek, azt tudom csak megvalósítani. Elérkeztünk a 20 éves korhoz, ekkor illik mindenkinek találkozni a saját maga árnyék személyiségével. A serdülő az még éretlen ahhoz, hogy ő el tudja fogadni ebben az önismereti fázisban, hogy milyen is vagyok, mi az, ami kevésbé megy nekem, miben kellene fejlődnöm. De 20 éves kor körül már kell annyi én erejének lenni mindenkinek, hogy az árnyék személyiségét is integrálni tudja a személyiségébe, mert hogyha ez nem történik meg, akkor a legegyszerűbb és legtöbbet alkalmazott emberi játszma lép életbe, bármi probléma van, mindennek te vagy az oka. Egy amerikai felmérésben 4300 serdülőt kérdeztek meg afelől, hogy egy előre elkészített listából válasszák ki azokat, amik számukra legkellemetlenebb voltak, s ami hasonló velük is az elmúlt 6 hónapban megtörtént. A sorrend a következő: szakítás a baráttal, szóváltás a szülőkkel, konfliktus a testvérekkel, veszekedés a szülők között, változás a szülők anyagi helyzetében, súlyos betegség vagy baleset a családban, konfliktus az osztálytársakkal, konfliktus a szülőkkel. Azért érdemes elolvasni ezt a sort, mert eléggé nyilvánvaló belőle, hogy vagy otthon, vagy az iskolában történik a dolog. Tehát szeretném aláhúzni az iskolának a jelentőségét. Nem említettem az elején, de az első 2 osztályban a családon kívüli személy, a pedagógusnak a dicsérete, elismerése, rendkívül fontos a gyerek számára, még akkor is, ha egészséges családban növekszik. Mert ugye a család védelme és a családban anya-apa fontossága az nagyon lényeges, de vannak olyan gyerekek, akik nem ennyire szerencsések, és azoknak egy menekülési, megmaradási lehetőség, hogyha ez a második szintér, egy pedagógus, odafigyelő pedagógus megfelelő kapcsolatot, majdnem azt mondtam, hogy melegebb kapcsolatot létesít vele, de minden esetre valami nem szokványos kapcsolatot, mert megérzi, hogy a gyerek deficites ezen a téren. Tehát a szintér az az iskola vagy az otthon, és a konfliktus, frusztráció vagy halál, ami még a serdülőket nagyon zavarja. Lelki betegségek is nagyon gyakran serdülőkorba szoktak kiváltódni. Eléggé általános a serdülőkorban a depresszió, aminek hormonális összetevői is vannak. Különböztessük meg a szorongástól a depressziót. Itt lévő pedagógusok tudják, hogy azért nem baj, hogyha dolgozatírás előtt egy kicsit szoronganak a gyerekek, mert az növeli a teljesítményüket, de a depressziót abszolút nem érdekli, hogy mi lesz az eredmény. Közben úgy látom, hogy elment az idő, egy dologról szeretnék még szólni, arról a bizonyos második szörnyűségről. Egy előadáson vettem részt, nekem új volt, lehet, hogy sokaknak nem, ez a bizonyos gender mainstreaming, ami arról szól, hogy hát a gyerekeket ne terheljük azzal, hogy ők most fiúnak vagy lánynak születtek, majd, amikor eljön annak az ideje, akkor majd választanak maguknak nemet, szexuális szokást, akármit. De úgy hatott rám, ami egyáltalán nem jellemző, hogy majdnem fizikailag lettem rosszul. Egy osztrák orvosnő mesélt erről, hogy az egész nagyon szeliden kezdődött valahol a világ egy sarkánba, összejöttek az asszonyok konferenciázni az egyenjogúság jegyében, és próbáltak egy alapfogalomban, a gender értelmében megállapodni. A nyugatiak azt mondták, hogy nem a férfit és a nőt jelenti, a harmadik világbeliek pedig azt mondták, hogy de igen, és hát miért nem? Azt mondták, addig nem kezdik el a konferenciát, amíg ebbe egyesére nem jutnak. Hosszan tanácskoztak napokon keresztül, a harmadik világbeli asszonyoknak elfogyott a pénzük, hazautaztak. Ezek a jó nyugatiak, amerikaiak, ezek pedig csináltak egy kiáltványt, amiben a nemeknek a sokszínűségét tűzték ki célul. És ugye megjelent a mi óvodai programunkban már ennek hatására, hogy ne forszorozzuk a gyerekeknél a szerepjátékokat, hogy kisfiú, kislány, de ennél durvább, ami Ausztriában, meg Németországban, meg gondolom Amerikában is már bekúszott a nevelési programokba. És ennek az apróságnak például egy olyan abnormális kinövése, története is van, hogy egy amerikai katona nőt Afganisztánba rendeltek. És akkor, hát mivel várandós volt, mondta, hogy ő inkább nem menne. Mondták neki, hogy ezt nem lehet, mert ez parancs megtagadás és súlyos következményei vannak. Szülje meg a gyereket, és próbáljon babysittert szeretni. Ezt is tette. Babysitter az utolsó pillanatban lemondta, megtagadta a szolgálatot, börtönbe került a gyereket, meg kiadták nevelőszülőkhöz. Bécsben van egy óvoda, ahol a kisfiúk hetente kétszer kis neszeszerrel vonulnak be, lakkozzák a körmüket és rúzsozzák a szájukat, és az a javaslat, hogy serdülőkorú lányoknak, lányoktól a barátnőjük iránt érdeklődjenek, és transzvesztita társukról, hogy majd, hogyha a homokossággal találkozni fognak, akkor ne lepődjenek meg annyira. Ugyanilyen elterjedt vélekedés, és szerintem ezeket érdemes lenne szülőként összegyűjteni, hogy nem gyerek az, ez most Magyarország, hogyha 14 éves kora körül nincsen szexuális élménye. Nyilván az egyházaknak, a kis közösségeknek a jelentősége az egészség megtartásában nagyon erősen megnövekszik, mert láthatjuk, szerintem erről van szó, hogy személyiség problémával küszködő emberek, hogyha elég nagy tömegben rá tudnak szabadulni, nem csak az országokra, a világra, hála a hírközlés lehetőségeinek, akkor bizony nagyon csúnya dolgok történhetnek. Még egy gondolatot hadd mondjak búcsúzóul, rendszeresen a szárszói alkalmakat szoktam látogatni, és ott Bogár Lászlónak szintén egy ilyen nagyon meglepő gondolata volt. Azt mondta, hogy ha egy népet el akarunk pusztítani, akkor zavarjuk össze a nyelvét. Nem kell leüldösni, ugye az több problémával jár, de az, hogy 1920 óta nem ismerhetjük meg az eredetmondáinkat, az üttörténetünket, és nem sirathatjuk el a veszteségeinket. Egy apróság, amit a történelem tanítással a minisztérium csinál, ezek mind-mind oda vezetnek, hogy súlyosan befolyásolják a felnövekvő nemzedéknek az életét. Valóban így van, hogy a történelem az élet tanítómestere, tehát a történelemnek a megvonása, és egyáltalán nagyon örültem, amikor a nagy tiszteletű asszony azt mondta, hogy rengeteget beszélgetek a gyerekkel, és nagyon kevés még az a másfél óra is, mint ahogy kiderült, mert még kétszer fél órát beszélgetett, rengeteget kell beszélgetni a gyerekekkel. Rengeteget kell mesélni azokról a történetekről, amik körülöttünk, a családunkba történtek, amiket mi átéltünk, őszintén, megoldást keresően, és ezzel igazán segíteni tudjuk a serdülés nagyon nehéz időszakát is. Köszönöm, hogy meghallgattak.